Károly.
Magyarországon is komoly gondot okoz az infláció, Törökországban még nagyobbat, és a két ország közötti hasonlóság annyiban merül ki, hogy ott is egy számjegyű inflációt ígérnek év végére. A megfelelő időben a megfelelő ember, ez Recep Tayyip Erdoğan, török elnök szlogenje az idei választások alatt, azt mondta, hogy a választási időszak során a földrengések okozta sebek begyógyítására összpontosít majd. Sokan a törekvések ellenére is kritikusak a jelenlegi török kormánnyal szemben, nyilatkozta a Külügy és Külgazdasági Intézet Törökország szakértője. Egeresi Zoltán kiemelte, hogy létrejött egy szivárvány koalíció is a jelenlegi elnök leváltása érdekében. 6 párt, szekulárisok és iszlamisták boronálódtak össze, de egyelőre nem látszik, hogy népszerűbbek lennének a jelenlegi elnöknél. A Külügy és Külgazdasági Intézet Törökország szakértőjét, Egeresi Zoltánt, Némedi Kincső kérdezte.
Hogy van most Törökország így a földrengések után, mennyire tudta a török elnök kezelni a kialakult helyzetet?
Ez a modernkori török köztársaság történelmének a legnagyobb földrengés. Ugye pont ebben az évben ünnepi Törökország a 100 éves fennállását, és ugye már több mint 50 ezer embert veszítettek el a hivatalos statisztikák szerint, és több mint 100 ezer sebesült van. Ugye az első napok, vagy az első hetek sokkoló hatásaiból alapvetően az ország helyre jött, még akkor is, hogyha az első napokban nagyon komoly kritikák érték a kormányzatot, hogy nagyon sok helyre ugye effektíve elkésett, vagy nagyon későn érkezett a mentőcsapat. Ez még részben mindig napirenden van, de most már egyértelműen inkább arról szól a közbeszéd, hogy hogyan zajlik az újjáépítés. Ugye különösen Recep Tayyip Erdoğan államfő, aki héten indította a választási kampányát hivatalosan, ugye több mint 600 ezer új ingatlan építését ígérte meg a lerombolt vagy lerombolandó épületek helyére, és több tízezer konténert, sátrat állítottak föl a rossz helyzetbe kerülő lakását vesztett lakosság számára, illetve olyan általános intézkedéseket vezettek be, hogy megnyitották az egyetemi kollégiumokat, az egyetemi képzést azt online-ba utalták, hogy ezáltal is helyet csináljanak úgymond a bajba jutottaknak, akiknek közül nagyjából 2 millió ember közép- és nyugat-Anatóliába talált ideiglenes lakhelyet egyelőre. Szóval azt láthatunk, hogy a kormányzat mindent megtesz, hogy csökkentse ennek a földrengésnek a politikai utóhatásait. Gőzerővel folyik a romok eltakarítása, és azt mondhatjuk, hogy tényleg vannak ezen a téren sikerek. Ráadásul most direkt a kampány kapcsán is most egy olyan tervet ígért az államfő, ami gyakorlatilag minden esetőségre felkészül egész Anatóliába, akár földrengés, akár áradás történik. És egyébként ez is Recep Tayyip Erdoğan kampányának az egyik szlogenje, hogy a megfelelő időben a megfelelő ember, tehát hogy ő az alkalmas vezető, ő az ember a gáton. Gyakorlatilag az első napoktól kezdve Erdoğan végig látogatta a bajba jutott megyéket, az egész kormányzatot leküldte, tehát próbáltak uralni a helyzetet, az más kérdés, hogy nyilván ez nem sikerült tökéletesen, és ugye sok ember pár preferenciától függően élte meg ezeket a napokat, vagy értékeli ezt a helyzetet, akik eddig is kritikusak voltak Erdoğan irányába, azok felrólják azt, hogy később sok esetben a segítség, míg akik fogalmazunk úgy, hogy Erdoğan pártiak, vagy megengedőbbek az állam és a török vezetés felé, azok elfogadják azt a kormányzati narratívát, hogy ez tényleg valóban az évszázad földrengése volt, hogy erre akármelyik kormányzat nem tudott volna megfelelően fölkészülni, és tényleg hibátlan választ adni. Az biztos, hogy mindent megtesz a török vezetés, hogy csökkentse a politikai utóhatásokat, és azt láthatjuk a közmegmutatások terén, hogy ezt nem is teszi eredménytelenül, olyan jelentősen nem hatott a földrengés Erdoğannak a népszerűségére.
Így, hogy az egy hónap múlva esedékes választásokig tartó kampányt a földrengés okozta sebek begyógyítására összpontosítja Erdoğan, így mennyire elképzelhető egyébként a váltás, egyáltalán ki a kihívója, ha minden igaz, akkor 6 párt is összeállt a leváltása érdekében.
Így van, még a tavalyi év folyamán egy ilyen, fogalmazunk, hogy szivárvány koalíció létrejött Erdoğannal szemben. Ez gyakorlatilag lefedi a törökországi politikai spektrumnak a jelentős részét, és ugye a fő pártot ebben a 6 párti koalícióban egy ilyen szekuláris baloldali párt adja, a Köztársasági Néppárt, akinek egyébként a vezetője is a közös államfőjelölt, Kemal Kılıçdaroğlu. Csak hogy lássuk, hogy gyakorlatilag milyen pártoknak kellett végre összeállni, hogy Erdoğant megpróbálják így közösen leváltani. Ott van egy nemzeti radikális párt, és ugye a második legerősebb formáció ebben a 6 párti koalícióban. Erdoğannak 2 korábbi minisztere, akik az előző években pártokat alapítottak, szintén bevitték a pártjaikat ebbe a hatpárti koalícióba, úgyhogy ezáltal van egy ilyen technokrata, konzervatív párt is ebbe a történetbe, de kifejezetten iszlamista pártot is bevontak ebbe az együttműködésbe. Gyakorlatilag ez az Erdoğan elleneség, ami kialakult, összeboronálta a szekulárisokat és a keményvonalas iszlamistákat, amire korábban egyébként politikai képtelenség lett volna itt Törökországban. Szóval ez egy relatíve nagy erő, de hogyha megnézzük a közvetítési adatokat, akkor azt látjuk, hogy nagyjából ennek az egész formációnak a támogatottsága 40% környékén alakul, és ezzel szemben Erdoğan pártja még mindig a legnépszerűbb párt. Az ő támogatottság olyan 35-40% környékén alakul. Erdoğan mindent megtesz a konzervatív vallásos szavazóknak a megnyerésére. Ugye hagyományosan ez az ő szavazótábora, de részben efelé is mozdul el most a választási kampány. Nyilván most egy április elejé, április közepén adatokat mondhatunk. Egyelőre nem látszik az, hogy valamelyik pártkoalíció egyértelműen meg tudná szerezni a biztos többséget a parlamentbe.
Mi történne egyébként, ha ez a hat párt elnök jelöltje kerülne hatalomra? A gazdaság hogy alakulna? Azért például, ha azt nézzük, több kritikus hang is szól most arról, ami megkérdőjelezi a török NATO-tagság létjogosultságát. Ez esetleg változna? Mennyiben befolyásolná egy hatalomváltás a gazdaságot, vagy Törökország helyzetét?
Az eddigi bejelentések szerint azt látható, hogy nyilván egy ilyen grandiózus politikát ígér ez a ellenzéki formáció is, csökkenő inflációt, továbbra is növekvő gazdaságot, de gyakorlatilag ugyanez jelenik meg a kormányzati retorikában is, ami a jövő gazdasági felemelkedését jelenti. Az egyetlen, hogy óriási nehézségekkel kell majd szembenézni az ellenzéknek, illetve akárki nyer, hiszen az előző években kialakult magas inflációt csökkenteni kellene, másrészt ugye a földrengés miatti újjáépítés további nagy terheket fog róni az állami gazgatásra, ezért is egyébként Törökország mindent igyekszik megtenni, hogy rendezze a külkapcsolatait, főleg a közel-keleti partnereivel, ahonnan pénzügyi támogatást kaphat az újraépítésre, vagy alapvetően befektetések formájában, amire nagy szükség van. Úgyhogy ennek köszönhetően a nagy kérdés az, hogy szakítanak-e az alacsony kamat politikájával, amit alapvetően Erdoğan nevével azonosítanak. Ugye a jelenlegi helyzet, az alacsony kamat azért egy dinamikus és jól kommunikálható gazdasági növekedésben jelenik meg. Az más kérdés, hogy a török lakosság érzi azt, hogy a pénze folyamatosan veszíti az értékét. Még akkor is, hogyha a tavalyi csúcshoz képest most már éves alapon azért úgymond látványosan csökken az infláció, tehát most már csak 50% az egy évvel ezelőtti adatokhoz képest. Valószínűleg igyekeznek nemzetközi piacoknak a megnyugvásából profitálni, másrészt pedig új a kérdés, hogy az Európai Unióval vagy a nyugattal való kapcsolatokat hogyan fogja ez az új államfő intézni. Én nem mondanám azt, hogy itt hirtelen felgyorsulnának a csatlakozási tárgyalások, de a korábbiakhoz képest mindenféleképpen konstruktívabb és békülékenyebb török külpolitikát fogunk látni az uniós partnerek irányába. Ez akár az is eredményezheti, hogy könnyebben megszavazzák Svédországnak a NATO csatlakozását, hát már lassan egy éve húzódó kérdés így a Törökország NATO-Svédország relációjában. Ugye a finneknek megadták a lehetőséget, hogy ratifikálta a parlament még márciusban a NATO tagságot, úgyhogy ez a kérdés megoldódott. A svédektől az erdoğani vezetés intézkedésnek fogalmatosítását várja, mint egy új terrorellenes törvény, amivel egyelőre a svéd parlament adós, és láthatóan nem is szívesen tennék meg így úgymond egy külső ráhatásra több terroristának a kiadatását várja Törökország. Tehát itt néhány embert valószínűleg Svédországnak ki kellene adni ahhoz, hogy jó pontokat szerezzen az eddigi török vezetésnél, és ami talán a legfontosabb, hogy hadipari együttműködésre, hadipari termékeknek a exportját Törökországba azt újra kellene indítani a Svédországnak. Hogyha ezeken a területeken történik valamilyen jól kommunikálható előrelépés, akkor akár Erdoğan is, de Kılıçdaroğlu ezt meg fogja tenni. Úgyhogy én azt mondanám, hogy itt lehet előretörés, de véletlenül csak majd akkor, amikor ősszel újra összeül a török parlament. Szóval egyfajta finom hangolás fogunk látni majd a török külpolitikában, egy olyan külpolitikában, ami egyébként alapvetően az utóbbi bő egy évben próbálja rendezni a konfliktusos kapcsolatait a szomszédságába, ugye Izrael-el visszaállították a diplomáciai kapcsolatokat, az Egyesült Arab Emírségekkel rendezték a konfliktusokat, Szaúd-Arábiával onnan érkezik is némi pénz, ugye a türk tanácsi együttműködés, vagy hát a türk államok szervezetével kiváló a kapcsolat, gazdaságilag is, főleg Azerbajdzsán támogatja Törökországot nagy erőkkel az utóbbi évek folyamán. Tehát ebben nem hiszem, hogy szükséges lenne korrupció, ezt folytatni fogja ez a kormányzat is.
Egeresi Zoltánt, a Külügyi és Külgazdasági Intézet Törökország szakértőjét hallották. 7 óra 25 perc van, egy érdekességgel folytatjuk, aztán 7:30-kor jövünk a legfrissebb hírekkel, 7:30 után a kriptópiacról lesz szó, aztán a februári ipari termelési adatokat elemezzük majd.